közvetítésetekkel.
Nagyon szépen köszönjük.
Köszönjük szépen.
Kedves hallgatóink, az Anima Muzicé Kamara zenekar tagjai voltak vendégeink, G. Horváth László hegedűművész, az együttes művészeti vezetője, illetve Borsos Kata és Németh Gábor hegedűművészek. Az Anima Muzicé Kamara zenekar nyerte idén az év zenekara díjat a Bartók Rádió zenei díj kiosztóján. Hangmérnök kollégám Mátyus Otto nevében is köszönöm a figyelmüket, és búcsúzom azzal, hogy műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztő műsorvezetőt Bolla Milánt hallották. Viszont hallásra!
Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tíz óra. Súgójuk. A Bartók Rádió kulturális ajánlóműsora.
Növényekkel festett textilek szarvason.
Kísérletek, fonalminták, itt igazából a boszorkány konyhára megyünk rá, hogy legyen egy ilyen tanulmányozható része is az egésznek, de természetesen előfordulnak kimonók, felső-alsó ruházat.
Bejelentette új évadát a Veszprémi Petőfi Színház.
Az Abigail című műzikában én fogom játszani Vitai Georginát, a főszereplőjét az előadásnak. Nagyon nagy megtiszteltetés. Nekem ez fenn volt az álmaim listáján az álomszerepek között, úgyhogy nagyon boldog vagyok és nagyon izgulok, mert nagy feladat, de remélem, hogy meg fogom tudni ugrani.
Miről mesélnek a dísztányérok?
Több mint 50 évig a paraszti lakásoknak már az 1880-as évektől olyannyira része volt, hogy amikor még egy tálból étkeztek, és nem volt saját tányérja senkinek, amelyből az asztalnál evett, akkor is a falak már tele voltak színes, kemény cserép tányérokkal.
A mai súgójukban megnézzük még férfi textilművészek alkotásait Szombathelyen, és áttekintjük a közeledő Orgonák éjszakája programjait is. Uzsali Bence vagyok, kiránduljanak velem! A kortárs textilművészet elmúlt 5 évtizedében Magyarországon a férfiaknál jóval több volt a női alkotó, mára pedig szinte csak ők vannak. A textil biennálék indulásának pillanatában, a 70-es évek nagy generációjában azonban több kiváló férfi textilművész is képviseltette magát, köztük a textil biennálék alapítói Attalai Gábor, Buzás Árpád és Pécsi László. Most az Erősebbik nem a lágy anyagban címmel nyílt egyedülálló kiállítás a Szombathelyi Képtárban, mely a férfi művészek munkáival párhuzamosan bemutatja azoknak a női alkotóknak a műveit is, akiknél egyértelműen és láthatóan nyomon követhetők a 70-es évekbeli generációnak a textil művészet területén alkalmazott innovatív megoldásai. Gergó Judit összeállítása következik.
A Szombathelyi Képtár őrzi az egyik legnagyobb, vagy lehet, hogy a legnagyobb textilgyűjteményt Magyarországon, és most egy egészen különleges kiállításra került itt sor. Mi az érdekessége ennek, és egyben a kutatási területe Cebula Anna kurátornak?
Szombathelyen van a legnagyobb kortárs magyar textilgyűjtemény, és a mai kiállítás, az Erősebbik nem a lágy anyagban, egy kuriózum kiállítás. Ezt a témafelvetést még senki sem kutatta, és úgy gondoltam, hogy 8 férfi művészen keresztül, akik nagy hatással voltak a textilművészetre, és a 60-as évek végén egészen 88-ig alkotó művészek voltak, mármint tovább is alkottak, csak ugye ez a válogatás 68-88-ig tart. Ezt mutatjuk be egy olyan prizmán keresztül, hogy utána a női művészeket mutatjuk be a 21. században, azokat a női művészeket, akiknek a életművében ennek a 8 férfi művésznek a művészi pályájának a kontinuitását tudom bemutatni.
Ha textilről beszélünk, akkor általában a nőkhöz kapcsoljuk a textilművészetet. Aprólékos munka, hosszadalmas, az ember azt gondolná, hogy ehhez egy nőnek van türelme, de a mostani korból nem tudom, hogy tudunk-e egyáltalán férfi textilművészt említeni. Mi a jellegzetessége, vagy mi volt az érdekessége akkor, hogy a 60-as, 70-es években tulajdonképpen elég nagy arányban képviselte magát a férfi, nem?
Igen, a 21. században nem tudunk igazából férfi textilművészt felsorolni. A 60-as évek vége, 70-es évek elejébe a nagy boom, annak köszönhető, hogy a 3T időszakában a kultúrpolitika nem figyelt oda a textilművészetre, mert ugyan ebbe a műfajban hogyan lehetne olyan műveket létrehozni, amik esetleg politikailag nem lennének megfelelőek, és egy óriási területet adott ez a textilművészetnek, és lendületbe hozta a művészeket. A kérdésre válaszolva, a szombathelyi képtárban Szombathelye megrendezett első textilbiennálé 1970-ben férfi művészeknek, főképpen nekik köszönhető, hogy létrejött, természetesen a megye jóváhagyásával és a múzeum partnerségével, és itt kell megemlíteni Atalai Gábort, Buzás Árpádot és Pécsi Lászlót, természetesen Szilvicki, Margint és Szuppán Irén is itt voltak, de már itt is a nagy többség az férfi, akiknek köszönhetjük, hogy ez létrejött.
Említette a 3T korszakot, a tilt tűr támogatott. Összefügg ez azzal, hogy tulajdonképpen az avantgárd jelenik meg a textileken, ami esetleg másfajta képzőművészeti ágazatban nem biztos, hogy megjelenhetett?
Igen, pontosan erről van szó, hogy ugye nem volt olyan, mint a képzőművészetben, hogy esetleg felraktak egy festménykiállítást, vagy egy szoborkiállítást, és a megnyitót sem engedélyeztek, vagy a megnyitó után leszedették a művészekkel ezt a kiállítást, mert bezárták. A textilművészet az egy olyan irány volt, egy olyan műfaj volt, amiben különben sok képzőművész is bekapcsolódott, alkotott. Lássuk például a Velemi alkotóműhelybe, mert megtalálták az utat a szabad alkotáshoz.
Azok, akikről most úgy beszélünk, hogy a kontinuitást képviselik itt a kiállításon, ők melyik irányzatot képviselik? Mert hogyha körülnézünk, akkor azért többféle stílus is, illetve eszköz jelenik meg.
Megjelenik itt maga a hagyományos falikárpit is, de az a falikárpit olyan, hogy témájában, megfogalmazásában, sőt, alakjában kilép abból a több száz éves kárpit stílusból, hogy van egy mondani való, ami egy bordürről van körülvéve, hanem kilép ebből. Az egyik legjelentősebb ilyen munka a Nagy Juditnak a Szövés egyenlő életmód című alkotása, tehát bár a technika maradt, de a mondani való és a hogyan, az változott meg. Ezen kívül természetesen az avantgárd textilművészetnek az a része is, ugye itt nagy mennyiségben, minőségben képviselve van, ami a tértextileket jelenti, és a tértextileknek a mostani alkotóitól is vannak itt munkák, tehát a tértextil is bizonyos kontinuitása van ennek, holott a nagy 70-es, 80-as évekbeli lejövetel a falról és a térbelépés, utána 80-as évek végére konszolidálódott és visszatér a falra. Mégis itt be tudunk mutatni olyan művészeket, akik ezzel foglalkoznak.
Ugye 68 és 88 közötti időszakot mutat be a tárlat, már ami a férfiakat illeti, aztán a folytatást, de lehet-e azt mondani, hogy valamelyik irányzat erősebb? Tehát lehet-e azt mondani, hogy 2026-ban van egyfajta textilművészeti trend? És ha igen, akkor az mi?
Azt tudom mondani, hogy többféle trend van. Tehát vannak a szabadvásznas munkák, és vannak a kárpitok, és vannak továbbra is kísérletek. Életi alkotások. Thank you.
tűnik, a textilművészet nem csak a szombathelyi tárlat szervezők fantáziáját mozgatta meg. Szarvasra érkezett ugyanis a Botanika Tinctoria Vándor kiállítás, amely a növényi festést, a kortárs textilművészetet és a fenntartható gondolkodást helyezi a középpontba. Május 20-án a látogatók aktívan bekapcsolódhatnak a batikolás rejtelmeibe is. Veresemese Gyöngyvér Söptei Eszter textilművészt kérdezte.
A Goldberger textilipari gyűjteménynek az állandó kiállítását meg lehet tekinteni Budapesten, az Óbudai Múzeum részlegeként, de önöknek vannak a vándor kiállításai is, most egy éppen szarvason tekinthető meg, és nagyon jól bemutatják ezáltal, hogy hogyan lehetünk megint környezettudatosak.
A Goldberger textilipari gyűjtemény budapesti óbudai kiállítása Goldberger család a gyártörténetét mutatja be, illetve van egy olyan tartalmi része is, ami egy technológia fejlődést mutat be. A Goldberger textilgyár textil mintázással és színezéssel foglalkozott. És a vándorkiállításunk esetében összetettük a jelent és a múltat, mert ugye a jelenben minden textilgyárat szankcionálnak, hogyha nem állnak át zöldebb előállítási módokra. Szóval meg kell fizetni, hogyha környezetkárosító módon állítunk elő napjainkban egy-egy tárgyat, és azzal játszottunk, hogyha ez a Goldberger gyár még ma is működne, ami egyébként 97-ben zárt be, hogyan állna át, vagy egyáltalán átállna-e növényi, ásványi, illetve állati eredetű baktériumok által előállított színezékekre, amik egy sokkal környezetkímélőbb előállítási mód, időigényesebb és drágábbak. Erre felvonultattunk 14 hazai tervezőt, illetve akik kísérleteznek ezeken a területeken, hoztunk ismertebb témákat, mint a növényi festés, de hoztunk különlegességeket, illetve amik kísérleti fázisban vannak jelenleg, mint a micéliumokkal való kísérletek, a bakteriális festőanyagok, vagy a gombákkal, zuzmokkal való festési módszerek, illetve maga a festék előállítása, és a különböző pácanyagok és a kísérő eljárásokkal való kuriózumok.
Nagyon jól tükrözi a kiállítás címe is ezt az irányt, hiszen Botanika Tinctoria a címe.
Maga a cím kicsit szűkebb, mint a kiállítás tematikája, de valami frappánsat szerettünk volna, amit azért ismernek az emberek és tudnak hozzá kötődni, és amikor elmélyednek, akkor ennek az egész természetes színezékekkel és természetes festőanyagokkal kapcsolatban egy elég széles palettát ismerhetnek meg.
Ezek az alkotások a múzeum tulajdonában vannak, vagy erre a kiállításra kérték fel önök az alkotókat?
A kiállított darabjaink a művészek tulajdona, illetve van egy olyan egység, ami egy ilyen kísérleti rész, ez a fordított rét, ahol felkértünk tervezőket, és aki vállalta, ők különböző szallagokat festettek meg számunkra. És így a kiállítás során, ahogyan folyamatosan vándoroltatjuk, ezek folyamatosan változnak, és ezt a változást mi dokumentáljuk, és majd ezt követően lesz a múzeum tulajdona, és vesszük be a különböző következtetéseket és a keletkező információkat az adattárunkba. A kiállításban kurátortársam volt Hajgató Sára, textilművész, és akasztottuk a hóhért, mert kitaláltuk, hogy készítsen 3-4 textilmintát, amit elküldünk bevizsgálásra. Nagyon érdekes eredményeket kaptunk, nem reprezentatív ez az egy minta, Sára ahogyan bepácolta, előállította azokat az anyagokat, eltérhet egy másik típusú anyagtól, de azért olyan következtetéseket egyértelműen le lehetett vonni, hogy például izzadságra teljesen jól reagált, kopás dörzsölésre is, ami nem csak Sárának az anyagainál, hanem az összes ilyen típusú anyagnál gyenge pont az a fényállóság, hogy könnyen fakulnak viszonylag a nap hatására. Igazából el kell fogadni ezt a tulajdonságát az anyagoknak, mert folyamatosan változik, és változnak ezek az anyagok, és ezáltal egyébként egy új életet is kaphatnak, mert újra és újra festhető, hogy egy körforgásba be tud kerülni, és nem a végállomás az az adott ruha, vagy az az adott textil, amit előállítottak, hanem ennek további új és újabb élete lehet.
Ennek tükrében mi az, amit láthatnak azok, akik a Szarvasi Múzeumban látogatnak el?
Minden kiállításunk egyedien van installálva az adott térnek megfelelően, illetve hogyha az adott intézménynél van kapcsolódási pont, akkor ezt bevonjuk. A Szarvason például egy nagyon zseniális gyűjteményi egység is található, ami herbáriumokat tartalmaz, és onnan választottunk ki két könyvet, amiben található olyan növény, amivel könnyedén lehet festeni. Az egyik egy kevésbé ismert, az inkább kísérletezni szoktak a pitypang, a másik pedig az aranyvesző, ami azért így árokpartokon, mezőkön elég nagy mennyiségben előfordul, és ezzel a két tárgyal egészítettük ki az alapból vándorló kiállításunkat. Itt a 14 tervezőhöz kapcsolódó tárgyak, rövid leírás, illetve vannak QR-kódok, amik egy bővebb leíráshoz vezetnek, ha valaki el akar mélyülni. Az említett bevizsgáláshoz kapcsolódó anyagok is elérhetőek, a fordított rétnek a szalagjai, illetve egy felvétel, ami ezt az őskiállítást, ami itt volt Óbudán a Goldberger textilipari gyűjteményben, bemutatja. A kiállításban bemutatunk ruhákat is, de főként kísérleti darabokat. Hogy nem volt feltétel részünkről, hogy egy kész terméket adjanak be, hanem kísérletek, fonalminták, itt igazából a boszorkány konyhára megyünk rá, hogy legyen egy ilyen tanulmányozható része is az egésznek, de természetesen előfordulnak kimonók, felső-alsó ruházat. Ami még plusz volt itt nálunk, hogy egy közösségi workshop kapcsolódott az egészhez, aminek az volt a lényege, hogy a fordított rétet szó szerint vettük, nem csak a szallagok szempontjából, és több napon át a meghirdetett eseményre jelentkezőkkel szépen felfűztük a festő és színező növényeket, és amikor beléptünk a kapun, akkor, hogyha felfelé tekintettünk, akkor egy rét volt fölöttünk, hogy így megfordítottuk ezt az egészet. Egyébként az egész kiállításnál fontos szempont volt ez a környezeti szemlélet, és azt hangsúlyozni, hogy ez egy olyan módja a létezésnek, vagy az alkotásnak, ahol tiszteletbe kell tartani a környezetet, és hogy az alkotók is mindig csak annyit vesznek el a természetből, amennyit éppen fel akarnak használni. Van egy kérdőívünk, amivel pedig rávezetjük a látogatót arra a gondolatiságra, amit szeretnénk, hogy gondolunk-e arra, hogy mivel van színezve egy ruha, vagy csak arra gondolunk, hogy milyen alapanyagból van. És ugye számukra milyen kihatással van. Melyik tervezőnél mi az, amit ő előnyben részesít, hogy hozzá mi áll a legközelebb, vagy hogy segítsen dönteni, hogyha egy gyári körülmények között kellene ezt művelni, akkor vajon melyik tervező lenne erre alkalmas? Amit nem személy szerint, hanem az a munka. Az a cél, hogy gondolkozzunk el, és játszunk el ezekkel a gondolatokkal, és akkor hát, ha később, hogyha bemegyünk egy boltba, akkor egy neonszínű ruhához másként viszonyulunk, mint egy természetes színezékkel készülte, és egyébként a gyártók nem nagyon tüntetik fel a színezékeket, szóval, hogy ez ilyen anyagismereti tájékozódás kell. Thank you.
folyamatosan hirdetik meg új évadukat a különböző művészeti együttesek, színházak, zenekarok. A Veszprémi Petőfi Színháznak összesen 5 nagy színházi bemutatója lesz a 2026-2027-es évadban. A kínálat sokszínű, egyebek mellett operettet, musicalt és monodrámát is láthat a közönség, hangzott el az új évadat bemutató sajtótájékoztatón. Az évadnak a Hit, erő, akarat alcímet adták. Felszegi Csaba összeállítása.
Az új évad első bemutatója az Elizabeth című musical lesz Szabó P. Szilveszter rendezésében. A Sziszi életével foglalkozó előadást október elején láthatják a nézők. A következő premier Szomori Dezső Hermelin című vígjátéka lesz a színház direktora Ober Frank pár rendezésében, és ezt követi majd Lehár Ferenc Luxemburg grófja című nagyoperettje. Szintén a színház igazgatója rendezésében látható majd a Szerelmes Shakespeare végjáték, valamint a Két pápa című fikciós történet is, amelyet Józan László visz színre. A direktor a sajtótájékoztatón elmondta, a Latinovics Bújtor játékszínben a Rose című monodrámát lehet majd megnézni, majd ezt követően Bújtor Balázs Legendák című önálló este kerül színre. Végül Dúró Győző Párizs Ege alatt című estét láthatja a közönség. Ober Frank Pál úgy fogalmazott, tartalmas, igényes évad áll előttük népszínházi kínálattal.
Gazdag jövő évad áll előttünk, tartalmas lesz, igényes lesz, és mindenképpen meg akarja tisztelni, meg akarja szólítani a Veszprémi Petőfi Színház csodálatos közönségét. Érződik az, hogy nagyon szeretnénk igényesen és változatos módon, ahogy szoktuk mondani, népszínházi kínálattal megszólítani a közönséget. Ugyanígy nagyon erős számunkra és fontos kiemelten az ifjúsággal való foglalkozás főszereplője Kellerné Egressy Zsuzsanna, ilyen a Petőfi Fi Akadémia, a Carpe Diem táborok, és maga az a fesztivál, amely szinte ehhez kapcsolódik, ami már nem az ifjúságra, hanem az ifjú lelkűekre és a kihívásra lélőkre fókuszál és összpontosít. Fontos az összes társadalmi szerepvállalás, és minden, amit csinálunk, minden nagyon mélyről, minden nagyon nagy lelkesedéssel fakad belülünk, mert érezzük azt, hogy nekünk dolgunk van, küldetésünk van itt ezen a megyeszékhelyen, amely túlmutat azon, mint hogy különböző előadásokat így oda tegyünk a közönségnek, sokkal többről van szó. Azt hiszem, hogy ez az új évados műsorfüzet is azt bizonyítja ennek az összeállításának, a tartalmi részének az igényessége, hogy itt valami olyan gondolkodásról van szó, ami egyszerre mondhatjuk egy ilyen organikus gondolkodás, és egyszerre ilyen holisztikus gondolkodás is. És az is nagyon fontos, hogy ez egy költségvetési intézmény, ez az állam megyeszékhelyen működő színháza, ez nem egy profitorientált tevékenység. Itt a profitot nem a pénz jelenti, hanem a szeretet, az összekapcsolódás, az emberi hang, az emberi érintés, az emberi tekintetek. Ez a mi küldetésünk, ez a mi profitunk, és hogyha ez létrejön, az a katarzis, aminek egy ilyen templomban, mint amilyen a színház létre kell jönnie, akkor jól tettük a dolgunkat.
Horváth Renátó rendezésében valósul meg a Jane Eyre bemutatója. Charlotte Bronte 1847-ben Londonban kiadott művét a világirodalom egyik legfontosabb regényeként tartják számon. A darabban természetesen a tánc viszi a főszerepet. Horváth Renátó író, koreográfus, rendező beszél a részletekről.
Mi már lassan 3 éve együtt dolgozunk a színház vezetőségével, de a Lélektől Lélekig fesztiválon indult el a mi közös utunk, amikor ugye meghívták vendégszereplésre a Testbe zárt ima című előadásomat, és onnantól kezdve töretlen a kapcsolatunk. A tavalyi évadban bemutattuk az Adi és Léda előadásunkat, most az idén pedig majd az új tánciházi előadásunkat fogjuk bemutatni. Szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés, és nagyon sok tervünk van, hogy hova lehetne még fejleszteni ezt a kapcsolatot, mert nagyon szeretjük a színházat és a veszprémi közönséget is.
És rendezőként vesz részt ebben a darabban?
Így van, rendezés koreográfusként fog részt venni, sőt, díszlet és jelmeztervezőként is, tehát hogy egy globálisan gondolkozok mindig is. Az Adinál már ugye ezt ugyanígy tudtam létrehozni ezt az előadást, és most itt is ugyanígy fog működni, tehát globális alkotója leszek ennek az új előadásnak is. Tehát az új előadás a Jane Eyre, a Lovodi árvának a kis története. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes előadás. Maga a történet az engem már gyerekkoromban megérintett, mert ez volt az a könyv, amit nagymamám először a kezembe eszembe előtt, hogy kisfiam, ezt olvasd el. Onnantól kezdve megszerettem az angol irodalmat, és én úgy gondolom, hogy ez az a történet, ami olyan szinten tudja a közönséget vinni. Ugye itt a színpadon is abszolút a Jane gyerekkorától indítom a történetet, és hát eljutunk a végkifejletig, amikor is ugye Rochester Grove-val újra egymásra találnak. És bemutatjuk nyilván azokat a stációkat, és egy picit az angol gótikát fogom alkalmazni, de természetesen a romantika jegyeivel. Tehát ez egy időutazás lesz ismételten.
És hát a tánc, ugye ez nem kérdés, hogy Horváth Renátó életében a tánc mennyire fontos.
Így van, igen. Tehát számomra a tánc ugye az attól függetlenül, hogy most ugye korlátok közé vagyok szorítva, én úgy érzem, hogy nem szabhat határokat az én életem, és hál' Istennek a teljes társadalaton keresztül ki tudom élni a vágyaimat, és rajtuk keresztül újra táncolhatok, és ez nagyon jó, mert így legalább alkotóként is egyre inkább kipróbálhatom magam, amit nagyon élvezek.
Kerekesszékben ül, hogyan beszélgetünk, korlátok nélkül azt mondja, hát nem látom, hogy túl nagy korlátok lennének.
Nem, ez valóban így van, tehát, hogy próbálom úgy élni a mindennapjaimat, hogy ne ez határozza meg az életem. Nyilván vannak akadályok, de ezeket átugrom, mert a célra koncentrálok, és arra, hogy a színpadon megszülessen az, ami a fejemben van. Nyilván ez egy nagyon nagy feladat, és sokkal összetettebb, mint amikor meg tudnám mutatni a koreográfiákat. Nyilván itt el kell mondanom a művészeknek, hogy mit szeretnék, de hál' Istennek annyira fogékonyak, és már megtanultuk, hogy hogyan kell kommunikálnunk, és előbb vagy utóbb megszületik az a próbateremben, amit én kigondoltam.
De ez nem ritka, ez a fajta empátia a színházban, azt gondolom itt, hiszen Lélektől Lélekig fesztivál, már ugye említettük, lekadták az Autista Barát Színház címet is, tehát erre nagyon fogékonyak itt a Veszprémben.
Abszolút, és ez nekem nagyon nagy öröm, meg valahol meglepetés is volt egyben, mikor ugye becsöppentem ebbe a közegbe, hiszen én nem tudtam, hogy az országban van egy ilyen befogadó színház, ahol ennyire odafigyelnek a kihívással élőkre is, és lehetőséget adnak, és ezáltal, hogy én így ilyen helyzetben alkothatok, nekem ez nagyon sokat jelent, mert lehet, hogy ezek nagy szavaknak tűnnek, de valahol egy életet biztosítanak számomra, mert azt csináltam, amit szeretek, még így is, hogy sajnos korlátok közé vagyok szorítva.
A színházban működő Petőfi Ifi Akadémia fiatal társulata Szabó Magda Abigail című darabját állítja színpadra. A június végén tervezett bemutató főként a fiatalabb korosztály célozza meg. Vitai Georgina szerepét a színház legfiatalabb tagja Hirsch Laura alakítja.
Az Abigail című musicalben én fogom játszani Vitai Georginát, a főszereplőjét az előadásnak. Nagyon nagy megtiszteltetés. Nekem ez fenn volt az álmaim listáján az álomszerepek között, úgyhogy nagyon boldog vagyok, és nagyon izgulok, mert nagy feladat, de remélem, hogy meg fogom tudni ugrani. Nagyon várom, most pénteken lesz az olvasópróba, és akkor gőzerővel nekiállunk. Az énekórák már folynak, úgyhogy június 27-én bemutatjuk.
Szabó Magda darabját azért nem könnyű játszani, az Abigailt, ez egy dráma, mint tudjuk.
Igen. Igen, ez egy dráma, és igen, nehézség alapvetően megélni ezeket a szituációkat, amiben ez a, hát igazából még kislány keveredik, vagy tini lány.
A második világháború forgatagában.
Igen, igen, és ugye hozzá van írva gyönyörű zene, de nagyon nehéz. Kíváncsi leszek, hogy én magamból mennyire tudom ezt előhúzni, vagy átadni majd a közönségnek, de remélem, hogy sikerülni fog, mindent megteszek érte.
A színház legfiatalabb színésznőjeként mennyire nagy kihívás ez?
Én azt gondolom, hogy amúgy is nagy kihívás lenne, ha nem én lennék a legfiatalabb, de így azért van egy ilyen, talán egy plusz bennem, hogy ezt most meg kell ugrani. Nagyon készülök rá, képzem a hangom, minden, úgyhogy remélem jó lesz.
Bocsánat, elnézést, túlzás talán, hogy témánk így lázba hoz. Mint diákként hajdanám, ha valami megragadt a mondottakból netán, mivel a vizsga már közel, idézzük fel, nem árt. Miről is beszéltem, lássuk tehát.
A jellem, amelytől ember az ember,
tedben,
hogy győzni tudj minden átkozott terhen, győzni tudj minden mocskon és szennyen, fölemelt fejjel, szilárd gerincsel, mert ilyen egy jellem, egy bódiszta jellem. ember is hiszen, és csodás a néve.
Üljenek le.
Hétköznapi luxus. A Királyné asztalától a Parasztházig című kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeum és az Iparművészeti Múzeum együttműködésével jött létre, és látható most is a Néprajzi Múzeumban. A Zsolnai, a Holicsi, a Hollóházi, a Fischer és a köznépi kerámiák sosem látott válogatása találkozik a tárlatban, hogy a hazai kemény cserépgyártás csak nem 200 éves történetén keresztül meséljen a magyar ízlésről, identitásról és a mindennapok alakulásáról. Verese Mesegyöngyvérnek Vida Gabriella kurátor mesélt.
A kemény cserép egy olyan anyaga a magyar kultúrának, amelyiket például a néprajzosok nem annyira kedvelnek. Nem tekintik a népművészet részének. Nyilván ez egy gyári termék, tehát nem a falusi kézművesek által készített anyag. Nem nagyon gyűjtik, illetve nem szokott kiállításnak, kutatásnak a tárgya lenni. Amikor én ide kerültem a múzeumba, akkor egy tárgyvásárlásnál a felmerült kemény cserépre az volt a reakció, hogy olyat mi nem gyűjtünk.
Miközben használta a nép.
Olyannyira, hogy több mint 50 évig a paraszti lakásoknak már az 1880-as évektől olyannyira része volt, hogy amikor még egy tálból étkeztek, és nem volt saját tányérja senkinek, amelyből az asztalnál levett, akkor is a falak már tele voltak színes, kemény cserép tányérokkal. Tehát nagyjából az 1870-es évek végével, az 1880-as évekkel a paraszti házakban nagyon nagy számban használtak reprezentációra, díszítésre kemény cserepet. De mivel nekünk ebben a múzeumban csak népi, vagy ha úgy nevezem köznépi használatú kemény cserép tárgyaink voltak, amikor felmerült, hogy szembe kellene nézni ezzel az anyaggal, és rendezni kellene egy olyan kiállítást, amelyik az egész történetét feldolgozza. Nem a gyárak felől, tehát nem egyenként, vitrinenként a telkibányi gyár, a hollóházi gyár, hanem ennek az egész kerámia történetnek az ívét felvázolva, felrajzolva, akkor nyilvánvaló volt, hogy ezt egy múzeum, egy gyűjtemény nem tudja megoldani, mert hiszen a korai tárgyak, amelyek még tényleg az elit és a polgárság számára készültek, illetve a 19. századi világkiállításra készült művész igényű kemény cserép tárgyak nem a Néprajzi Múzeumban vannak, hanem a Nemzeti Múzeumban és az Iparművészeti Múzeumban, ezért adta magát a együttműködés, és így született az, hogy a három múzeum együtt készítette ezt a kiállítást a három múzeum anyagából döntően, de hozzá kell tenni, hogy még így is szembesültünk azzal, hogy bizony éppen azért, mert ez az anyag nem annyira kedvelt, nem annyira gyűjtött volt eddig, most ez jól láthatóan változik a műgyűjtésben is, ezért hiányosságaink vannak, és még 11 más intézményből kölcsönöztünk tárgyat ahhoz, hogy egy teljes történeti évet meg tudjunk mutatni.
Azt hiszem, hogyha valakinek azt mondom, hogy mi atyánkos tányérsorozat, akkor rögtön tudja, hogy miről is beszélünk, melyek voltak azok a kemény cserepek, amelyek reprezentatív díszként szolgáltak egy-egy paraszti kultúrában, és pontosan ez a kiállítás jól meg is fogja azt, hogy miként válnak ezek a tárgyak például a paraszti kultúra részévé.
A korai korszakot követve az angol kezdetektől, hiszen ez egy Angliában kikísérletezett anyag, onnan is vannak kitéve tárgyaink, és mindjárt már bemutatjuk azt, hogy hogyan jelentkezett ez a magyar gyárak termékein, és végigvezetjük a teljes történetet, de egy ponton nagyjából a 19. század közepén három szára vesszük külön a bemutatandó tárgyakat, a nemzeti identitást kifejező és a művészigényű tárgyak fejlődésén folyamatát, másrészt a nagy kiállításokat mutatjuk be, harmadrészt pedig ezt a megszülető köznépi kerámiát, amelyik olyan nagy mennyiségben készült, mert a vidéki lakosság olyan nagy piacot generált a gyáraknak, hogy stabilizálni tudta a gyárak termelését, és lehetővé tudta tenni több gyárban, hogy ennek a nagy volumenű termelésnek eredményeképpen mindenféle kísérleteket végezzenek, és művészi kerámiákat is előállítsanak. Egyébként is tulajdonképpen mindig minden kerámiagyár legalább 3 szintű tárgyat készített. Készített a vidéki lakosságnak, készített a polgári lakosságnak, és készített a gazdaság és művészi elit számára.
Ha végig sétálunk a tárlaton, akkor már az elrendezés is megragadja a figyelmünket. De hát egyszerűen ide órák kellenek, hogy minden egyes vitrin előtt megálljunk, és elmerengjünk azon, hogy mit is látunk.
A kiállításban 600-nál több tárgy van kihelyezve, tehát mindegyiket átnézegetni nagyon sok idő. Az a gyakorlat alakult ki, hogy a legnagyobb sietséggel sem lehet másfél óránál hamarabb egy tálatvezetést megtartani a kiállításban, hiszen olyan gazdag és a politikai vetületében a 19. századi történetet illetően, hogy ha ezeket mind el akarja mondani az ember, az bizony nagyon sok idő. Én azt gondolom például, hogy ezt a kiállítást nagyon jól lehetne diákoknak használni, hiszen a nemzeti érzés és a 48-as szabadságharc utáni szimbólumhasználatot nagyon jól lehet követni a tárgyakon. Az 1867-es kiegyezés után a Habsburg udvar is egy kicsit békülni akart a magyar néppel, és ezért lehetővé tették egyik oldalról, másik oldalról viszont a birodalmi gyárak felé sugalva megjelentek olyan kerámiák, amelyeken már igen rajta van a magyar címer, rajta van Kossuthnak, Percelmórnak, Wesselényének és Széchenyi Istvánnak a képe, rajta vannak nemzeti színű zászlók, olyan szimbólumok, amelyek valamiképpen a hazafias érzést kifejezik.
Ugye, ahogy ön is mondta, hogy minimum másfél óra kell ahhoz, hogy itt körbenézzünk, úgyhogy igazából tényleg csak egy-egy különlegesebb tárgyat tudunk kiemelni azért, hogy igazán felhívjuk a figyelmet arra, hogy milyen hagyatékunk van.
A Millenniumi Múzeumfaluból a tárgyak ide kerültek. Ugye a Millenniumi Múzeumfalu házait lebontották, de a tárgyak ide kerültek hozzánk. Itt vannak a kerámiák is. A gyűjtemény nagy gondozója, világhírű kerámia kutató Kressz Mária nagyon nehezményezte, hogy mennyi kemény cserép került be a Millenniumi kiállítással a gyűjteménybe, és miért nem a népi kerámiát helyezték előtérbe, amikor ezeket a kiállításokat megrendezték, de valószínűleg azért, mert akkor ezt akarták mutatni, illetve teljesen egyértelműen tudjuk, hogy akkor már minden házban ezek a tányérok voltak. De hogyha megnézzük azokat a edényeket, amelyek egy-egy házból kikerültek, mert erről pontosan van listánk, hogy melyik edény melyik házban volt, akkor azt láthatjuk, hogy a Tiszántúlon, meg az Alföldön, és Erdélynek ugye a nyugati részén. Ez a nagyon piros-fehér-zöld, nagyon színes kerámiák kerültek elő, viszont, hogyha megnézzük a Dunántúlit, mondjuk legyen Somogy megye, akkor azt látjuk, hogy alig van, sokkal kevesebb van, és sokkal kevésbé harsányak, és sokkal kevésbé színesek. A Dunántúlon nem volt annyi gyár, mint Észak-Magyarországon, ahol szinte egymást érték, hát Telkibánya hollóháza szinte szomszédos település. A Dunántúlra osztrák termékek érkeztek, nagy mennyiségben wilhelmsburgi termékek, és sokkal kevésbé használtak kemény cserepet, mint például az Alföldön, ahol szinte az egész szobafala borítva volt velük.
Thank you.
közeledik a pünkösdi hosszú hétvége, akkor közeledik az orgonák éjszakája is, amely az orgonán kívül sokféle kulturális élményt hoz magával. Az idei orgonák éjszakája jövő szombaton, május 23-án lesz a Filharmónia Magyarország rendezésében. A részletekről Szamosi Szabolcs ügyvezető igazgatót, a program megálmodóját kérdeztem. Azt hiszem, hogy sokaknak nem kell már bemutatni az orgonák éjszakáját, hiszen ez egy évről évre visszatérő és nagyon népszerű program, de azért talán mégis érdemes egy kicsikét feleleveníteni, hogy mióta van ez és mi volt az eredeti célkitűzés, aminek kapcsán létrejött ez a nagyszabású esemény.
2019-ben rendeztük meg első alkalommal, és már akkor berobbant a kulturális életbe, és szervezőként több évtizedes szervezői múlttal engem is meglepett a népszerűsége, amikor ilyen koncentráltan rendeztünk ennyire sok helyszínen orgonával kapcsolatos programokat, mert ezek nem mind orgona koncertek. Ahogy a szlogenünk mondja, közel hozzuk a zenét, ezúttal az orgonát, a billentyűket, a pedálokat, a sípokat, és millió napközbeni program szólít meg mindenkit, és hívja be estére az orgona házába, amik 90%-ban a templomok, ezt a hangszert megszerető, a zene iránt érdeklődő közönséget, hogy ott abban a térben, ahol tényleg át tudja járni teljesen a testünket, a fortéja, amiben beleremegnek a padok, a pianissimója, amik egészen éteri hangzást adnak, szólaltatnak meg, és mindez segíthet bennünket egy elcsendesedésre, egy kis kikapcsolódásra és erőgyűjtésre a jövőre nézve.
Mik a tapasztalatok? Kiket tud jobban megszólítani ez a program? Azokat, akik egyébként is szeretik az orgonazenét, vagy pont azokat, akik egyébként soha nem mennének el egy klasszikus orgona koncertre, de ilyenkor mégis megteszik?
Azt gondolom, hogy ez talán kivételesen kicsit olyan program, ahogy megszólítjuk őket, hogy valóban a célközönséget elérjük a megfelelő helyén. Estére, a nagy koncertekre azok jönnek, akik rendszeres hallgatóink, akik tudják, hogy mit várhatnak, mire számíthatnak, és napközben valóban jönnek azok, akik keresik, és megtalálják ezt, és eljönnek. És azt remélem, hogy megtalálják a maguk számára izgalmasat, ami kikapcsolódás is egyben, érdekes, szórakoztató, ugyanakkor színvonalas.
Nagyon kreatív a program ajánlat minden évben, és nagyon sokféle koncert és nem koncert is van. Mik az elmúlt évek tapasztalatai, hogy melyek a legnépszerűbb programok, vagy melyek azok, amelyek egyszer csak bekerültek ebbe a programkínálatba, és utána nem lehetett őket kivenni?
Már az első évtől kezdve megszólítottuk az orgonaművészeket, kántorokat, egyházzenészeket, hogy csatlakozzanak, találjanak ki valami programot a saját hangszerüknél, mutassák meg a sípokat, játsszák el a fanfárját az orgonák éjszakájának, azt a darabját, amit mindig megír egy zeneszerző, ezúttal Vajda János preludiuma lesz, ami ősbemutatóként megszólal több száz helyszínen, vagy ha épp volt orgonafelújítás, akkor meséljenek arról, hogy miként zajlott. Tehát azt gondolom, hogy rengeteg dolgot lehet ezzel kapcsolatban tenni, és ezek az önként csatlakozók kitartóan jönnek évről évre, nagyon szép számban, és ők is arról számolnak be, hogy ezen a napon, ha ők évközben több koncertet rendeznek, akkor is ezen a napon vannak a legtöbben. Tehát azt gondolom, hogy van ennek egy felhajtó ereje, illetve annak, hogy a médiákban ez ennyire sok felé megjelenik.
Térjünk rá egy kicsit az idei orgonák éjszakájára, először a számokban, hiszen itt mindig nagyon érdekes számok vannak, a fellépők, a helyszínek, a kontinensek és az események szempontjából. Idén hogy alakul ez?
Nagy örömünkre idén is nagyon szép számú program, 6 kontinensen, 20 országban, 38 külföldi helyszínen, Magyarországon több mint 100 helyszínen, több tucat orgonista, több ezer billentyű, több tízezer síp és több százezer hang lesz ezen a programon. Számos európai nagyváros mellett idén először lesz Berlinben programja a sorozatnak, az Egyesült Államokban, Peruban, Kínában, Ausztráliában és Algériában is orgonazene színesíti a kulturális életet ezen a napon. És ugye az időrendje is nagyon izgalmas, mert keleten elkezdődik korábban, ott előbb van 23-a, és aztán tőlünk nyugatabbra zárul a nap programja. Kiemelt helyszínünk az idei évben Budapesten a Zeneakadémia és a Szent István Bazilika. A Zeneakadémián gyakorlatilag már egy teltházas bérlet, ami unikum névre hallgat, és erről pont nem nagyon szoktam beszélni, hogy pont az unikum ma ennek a bérletnek többek között az orgona. Hogy az orgonát mutatjuk meg olyan oldaláról, amiről egyébként nem tesszük mi sem gyakran, és az országban sem jellemző, hogy orgona versenyeket hallhat a közönség. Ezen az estén azúttal 3 orgona verseny hangzik el. Elhangzik Hidas Frigyes, már valamennyire ismert orgona versenye, elhangzik Jungen Szimfónia koncertántéja, aminek szintén az orgona a főszereplője, és Ott Rezső ír erre a napra, erre az estére egy orgona versenyt, amelynek természetesen ez lesz az ős bemutatója, és 2 külföldi művész, mert erre a napra egyébként jellemző, hogy a mi művészeinket exportáljuk, a külföldieket pedig importáljuk. Xin Mei Fang és Silvio Cselegin lesznek a szólistái ennek az estének, amin természetesen Vajda János fanfárja is megszólal. A Szent István Bazilikában pedig egy gyertyafényes, meghitt hangulatú koncertet ad majd Francesco Finotti, aki úgy látom, hogy nagyon népszerű az orgona szerető, orgona kedvelő közönség körében, mindig teltházas koncerteken várhatjuk őket, és nagyon érdekes, hogy művész úr elmondta nekem, hogy több évtizede nem játszott a Szent István Bazilikában, ami számára nagyon fontos, mert ott volt mestere és jó barátja később Kolos István, akitől ő nagyon sok dolgot tanult.
Tekintsük át egy kicsikét a nem koncertszerű orgona programokat, vagy nem csak orgona programokat. Mi minden kapcsolódik ezen az eseményen az orgonák éjszakája tematikához?
Lesz mozgó orgona, amely egy autón járja be a fővárost, de hát hadd említsem még itt meg, mert a kísérő programoknál szerepeltetjük mi is, a Deák téri evangélikus templomban nyitott ajtós éjszakai orgona koncert várja hallgatóságot este 8-tól egészen éjfélig. De lesz koncert az Aranyhídon, amely Balatonfüredről indul este 8:30-kor, lesz borkóstoló borgonával Villányba, a Bokpincébe, ahol a hangszer is nagyon különleges, és talán a legtalálóbb elnevezés az a bor, orgona, vagy borgona. Ez azt jelenti, hogy a sípokat boros üvegekkel helyettesítették, és ezt töltik föl folyadékkal, és ezek lettek behangolva. Nagyon izgalmas ez a hangszer, ahogy megszólalhat, én sem hallottam még. Ez egy vacsorával van egybekötve korlátlan italfogyasztással. Ahogy az már hagyományos, a pécsi orgona manufaktúra is tárt kapukkal várja az érdeklődőket, ingyenes járlátogatásra, mely regisztrációhoz kötött, és lesz egy családi nap is az orgona körül a Balokhányligetben, délutáni órákban, ahol lesz egy futóverseny is orgona muzsikára, de nap során megszól a piadánca, ami indítja a futást. Ez egy billentyű sor, egy billentyűzet, amin lábbal játszanak, és egyszerre többen, tehát nem úgy, hogy csak egy ember ugrál rajta, hanem többen, akár 3-an, 4-en több szólamba szólaltatják meg ezt a hangszert a lábukkal, ahogy táncolnak rajta. Ez egy 7,5 méter hosszú, 6 oktávos lábbal játszható billentyűsor. És ugyanitt a sportolási mozgás lehetőségek mellett este a Kodály Központ mellett szabad téren szólal meg majd az orgona egy filmzenés koncerttel Gedai Ágostonnal.
Budapesten és Pécsen kívül melyek azok a nagyvárosok még itthon, ahol számíthatunk orgonák éjszakájára?
Székesfehérváron Kaposi Bruno és Seidl Dénes lesznek a főszereplők, Miskolcon Tabajdi Ádám, Osztrosics Eszter társaságában lép föl az Avasi templomban, míg Győrben a Bencés templomban Hegyi Barnabás és Maros Dóra adnak koncertet. És Debrecenben pedig a Református kis templomban a három tenor egy orgona című koncerten Boncsér Gergely, Klein Ottokár és Vadász Dániel lépnek fel Sárosi Dániel orgona művésszel.
A mai súgójukban textilművészeti alkotások között sétáltunk Szombathelyen és Szarvason. Megismertük a közelgő színházi évad kínálatát Veszprémben, díszesen terített asztalokhoz ültünk a Néprajzi Múzeumban, és megnéztük, milyen lesz jövő szombaton az orgonák éjszakája. További szép és érdekes kulturális élményeket kívánok! Mai adás hangmérnöke Molnár Endre nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Uzsali Bence. További szép hétvégét kívánok!
tegnapi műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Orgonák éjszakája május 23-án világszerte. Budapesten Francesco Finotti gyertyafényes koncertje a Szent István Bazilikában, Debrecenben pedig a három tenor és Sárosi Dániel közös estje várja a közönséget a református kis templomban. Egy este, amikor országszerte megszólal a hangszerek királynője. Filharmónia.hu.
Tavaszi rádiókabaré felvételek a Thália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 18-án a házigazda Felméri Péter. Sztárvendégek Szerednyei Béla és Müller Péter Sziámi. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon.